Szeretettel köszöntöm Önöket, a Minden Tudás Egyetemek klubjának mai vendégeit. Akik eddig is látogatták klubrendezvényeinket, azok tudják, hogy beszélgettünk már építészeti jelekről Budapesten, a magyar nyelv jövőjéről a határon túl. Szóba kerültek általános esélyegyenlőségi kérdések, valamint az esélyegyenlőség problematikája a nagyvállalatoknál. Mai beszélgetésünk e kérdéskör egy újabb szegmensét veti fel, hiszen olyan nőkről fogunk ma beszélgetni, akiknek helyzete nem csupán a többségi társadalom, de saját kultúrájuk szempontjából is érdekes és jelentős. Átadom a szót Varró Szilviának, a beszélgetés moderátorának.
Jó estét kívánok, én pedig bemutatnám balról jobbra a résztvevőinket, akik mindannyian, mind a négyen értelmiségi roma nők. Rézműves Szilvia, az ERTE szociálpolitikus hallgatója, aki a PAKIV Európai Roma Alapítványnak a munkatársa. Mellette Kalla Éva, újságíró szerkesztő, aztán Mendi Rózsa, pszichológus, majd pedig Bari Judit, Bari Jutka, biológus hallgató, aki a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaságnak a munkatársa. Van egy muzulmán, franciaországi muzulmán női mozgalom, az a nevük, hogy sem kurva, sem szolga. Ezek a lányok és asszonyok tiltakoznak a velük kapcsolatos többségi sztereotípiák ellen, és szembeszegülnek saját közösségük férfi tagjaival is. Magyarországon nincs ilyen. Vajon azért van ez, mert a magyar roma nők kevésbé öntudatosak, mint a muzulmán francia nők, vagy pedig nincs annyi gondjuk, mint a hasonló kisebbségi státuszban levő francia társaknak? Jutka.
Én azt gondolom, hogy nekik is van annyi gondjuk, lehet, hogy több is. Azért tudjuk, hogy a muzulmán társadalmakban, a francia társadalomban muzulmánok azért nem annyira szegények, mint Magyarországon a romák. Az igaz, hogy a nők helyzete hasonló, viszont el tudom mondani, hogy a roma nők között is vannak öntudatosak, viszont a saját társadalmakon belül nem találnak annyi támogatottságot nőtársaik részéről, hogy ezeket a hangokat, amit egy-két nőnél megjelenhet, azt hangosabbá tegyék.
Ezzel rögtön azt is mondod-e, hogy a magyarországi roma nők azok hagyományosabbak, nem szeretik az ilyen forradalmárkodást?
Rózsa?
Nem ezt mondanám. Azt gondolom, hogy a kultúrában olyan mélyen van gyökerezve, ha idegen kifejezést akarok használni, akkor ez a szubmisszív magatartás, amit a nőktől elvárnak, tehát ez az alárendelődő, férjnek engedelmeskedő, de hát ennek így évezredes hagyományai vannak a társadalmakban, csak vannak olyan társadalmak, amelyek még őrzik ezt a fajta férfi-női szereposztást, és vannak olyanok, akik már ezen a területen megváltoztak. Én azt gondolom, tehát, hogy teljesen normális volt, ha Arisztotelészre gondolok, akkor hát ő se nagyon tisztelte a nőket, én legalábbis úgy tudom, de hogy a roma nők, én azt gondolom, hogy egyrészt addig vannak jól, amíg csak a biológiai identitásukat élik meg, és a családi szerepeiket, és addig nincs is baj ezzel a dologgal. Ha ebből szeretnének valahogy kilépni, akkor viszont nagyon sok konfliktus fogja körülvenni őket.
Ez mit jelent? Most kinek a szemszögéből nézzük? A többségi férfi, többségi nő, vagy a roma közösségen belülről beszélsz, hogy a roma közösségen belül van konfliktusa, vagy pedig mind a két területen?
A roma közösségen belül rendkívül sok támadás fogja érni, és hát ez egy harc. Tehát akkor azt jelenti, hogy harcot vív.
Onnantól kezdve, hogy a roma nő értelmiségvé válik, vagy egyszerűen?
Onnantól kezdve, hogy másképp gondolja a női létet, mint ahogy azt az édesanyja, a nagyanyja, vagy a rokonai gondolják, és ahogy ez természetes.
Egyetértetek ezzel?
Hát nem tudom, én igazából nem emelném ki azt, hogy most nőről vagy férfiról beszélünk, hanem én azt szeretném mondani, hogy itt emberről beszélünk, egy emberi lényről. Ez esetben nő természetesen, tehát a nem az fontos, de hogy szerintem igazából azon van a hangsúly, hogy a problémákat a nők általában a roma családokon belül, és tehát az értelmiségi nők is, én azt látom, hogy ezeket egyedül dolgozzák föl, és tehát nagyon nehezen tudják kifelé, tehát nehezen tudnak segítséget kapni kívülről, vagy ők is nehezen nyitnak kifelé, tehát annak céljából, hogy meg tudják oldani a problémájukat. Na, kikeveredtem, nem tudom mondani.
Én azt gondolom, hogy egyrészt összehasonlítva a francia országi muzulmán nőkkel, cigány értelmiségi nők még nincsenek annyia, mint Franciaországban értelmiségi muzulmán nők. Tehát a szellemi elmaradottság nálunk Magyarországon még azért elég jellemző. Ez az egyik oldala. A másik dolog az, hogy ha egy nő tényleg ki akar keveredni valamilyen úton, módon azokból a hagyományokból, amikbe beleszületett, beleszokott, beleszocializálódott, akkor ezeket a hagyományokat valamilyen szinten fel kell rúgnia. Én most a cigány közösségről beszélek. És óhatatlanul megbélyegzi valamilyen módon a cigány közösség. Hogyha majd akarod, akkor részletesen belemehetünk ezekbe a szokásokba.
Most menjünk bele egy picit ezekbe a szokásokba, hogy miről beszélünk, hiszen egy nem roma nőnél is nagyon nehéz a nem hagyományos női szerepeket játszani, és tehát ugyanúgy bizonyos fajta konszenzus felrúgásról értékelhető a férfi társadalom részéről.
Tehát elsősorban arról van szó, hogy a lányok, amikor a biológiai érettség korába lépnek, abban a pillanatban félteni kell attól, hogy netán nem Susan mennek feleségül, mert ez egy nagyon súlyos probléma a cigány közösségekben, hogy a lány az tisztességes legyen, erkölcsileg fedhetetlen legyen. Na most, hogyha eltolódik a férhezmenés időpontja, akkor megvan arra az esély, mivel hogy biológiailag érett, tehát ezzel tisztában vannak a cigányok is, hogy esetleg ez a fajta tisztesség nem következik be a házasság idejéig, tehát magyarul elveszíti a szüzességét. Ez borzasztó nagy szégyen. Hát ez az egyik dolog, ami miatt a lányoknak meg van határozva, például az olasz cigány közösségekben, hogy abban a pillanatban, ahogy az első menstruáció bekövetkezik, onnantól kezdve már nadrágban nem járhat, csak szoknyában például. Most a muzsikus cigányoknál ez természetesen nem így van, mert hogy az ő szocializációjuk, társadalmi integrációjuk sokkal inkább megtörtént, mint az olasz cigány közösségek esetében. De ott ez a kérdés ugyanolyan fontos kérdés. Tehát ott is tisztességesen kell férhez menni a lánynak. Ez az egyik. A másik dolog...
Egy közvetőleges kérdésem van, itt elkezdted Éva mondani a különböző csoportokat, és ugye az fontos, hogy elmondjuk, hogy van-e, vagy fontos kérdés, hogy van-e a roma nő, amikor három fajta roma nőről beszélünk, te már tettél egy distinkciót.
Én azt mondom, hogy bármennyire is nagyon elkülönülnek ezek a különböző cigánycsoportok egymástól, azért szokásaikban, bizonyos szokásaikban nagyon hasonlóak. Tehát a nőhöz való viszony például a férfiak részéről, vagy a cigány társadalmon belül a gyerekekhez való viszony az rendkívüli módon hasonlít. Mind a három közösségben egymáshoz.
Bocsánat, szeretnék ezt hozzátenni valamit, hogy abban az esetben, amikor a családban mondjuk egy korábbi generációban indul el valami nyitása a többségi társadalom felé, de azért mi mindig a közösségben élnek, akkor kicsit más a helyzet. Tudok beszélni a saját esetemről. Nálunk már az édesapámnál indult az, hogy ő nem választotta hegedűt zenés családban született, de ő a dobot választotta, megmaradt a zenénél, de mint dobos teljesen más mentalitással rendelkezett, teljesen más környezetbe került. Ugye a nevelésünk is olyan irányba ment, hogy sokkal szabadabbak voltunk, mint a többi lány, aki még a hagyományos zenei vonalat követő családokban nőtt fel. Már most azt tudom még ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor a szüleim szemrebben és nélkül engedtek el másik városba, iskolába, amikor a szüleim nem korlátozták azt, hogy mikor megyek haza, hogy kikkel barátkozok, amikor nem zavarta őket, hogy farmernadrágban, pólóban, tornacipőben járok, akkor mindenki más zavart a közösségben rajtuk kívül. És az, hogy én máshová jártam iskolába, már megkérdőjelezték a tisztességemet, hiszen kimentem a közösségből. Hát ezek a dolgok a családon, nem csak a családon belül játszódnak le, és sokszor a család nem tud segíteni ebben, maximum annyit, hogy olyan mértékben támogatja azt az illetőt, a gyermeküket, hogy abból a közösségből esetleg még messzebb kerüljön, nem csak egy gimnázium erejéig.
Én azt akartam mondani, hogy én meg éppen a másik végletet éltem meg, mert az meg nagyon furcsa, amikor mondjuk a főiskolán azt mondják neked, vagy az egyetemen, mondjuk a főiskolán kaptam ezt meg először, az egyetemen már nem, hogy milyen furcsa, hogy nem rózsás szoknyába jár. Tehát, hogy ez így abszolút szerintem teljesen skizoid helyzetek vannak. Belül is fel kell dolgozni, rendkívül sok mindent. Én azt gondolom, ha egy nő kilép a közösségéből, legalábbis a roma nők többsége, akkor egy elég kiszámíthatatlan életsorsot vállalhat fel. Én legalábbis így látom, mert hát mi kell ahhoz, hogy roma nőként sikeres legyél, mi kell az, hogy nőként sikeres legyél, és hogy értelmiségi nőként sikeres legyél.
Mi kell az, hogy roma nőként? Tehát mi az, hogy roma nő? Ezt még nem definiáltuk pontosan. Mitől roma nő a nő?
Hát szerintem attól, hogy romának születik, másrészt pedig attól, hogy nőnek. Tehát szerintem nem kell még
emegyé. Melyik az előny és melyik a hátrány? Vagy dupla hátrány, kettős hátrány.
Hát nem tudom, a hátrány önmagában elég erős, úgyhogy nem kell azt még duplázni, de...
Hát, hogy én azt gondolom, hogy ebben a kultúrában, ha roma nőnek születsz, akkor időközönként királynőként is kezelhetnek, nagyon ritkán, de azért előfordulhat. De, tehát, hogyha így ezt a... Vagy például a zenészek életében az, hogy ki hogyan vasalja le a férje ingét, az ugye legendákat vonz maga után, vagy ki hogyan főz, vagy hogyan neveli a gyerekeit, hogy mennyire tisztességes, hogyha nem tudom, hajnali fél ötkor megjön az ura részegen egy kicsit a barátaival, akkor is ki kell pattanni a házba, és ez ugyanígy van az olasz cigányoknál is.
És ez valamilyen szinten itt van a magyaroknál is, tehát a gádzsóknál is. Mondom én.
Nem voltunk gádzsók.
Úgyhogy tehát, hogy lehet így sikeressé válni, én azt gondolom. Az, hogy a gyerekeidhez milyen a viszonyod, én szerintem talán az a legfontosabb, ha te sikeres roma nő akarsz lenni, akkor mégiscsak az a legfontosabb, hogy hogyan neveled a gyerekeidet, milyen szeretettel.
Ezt, szóval azt akartam én az előbb befejezni azt a gondolatot, hogy mi az, amire predesztinálban van egy cigánylány a családban, a cigány közösségben, és mi az, amire predesztinálban van kívülről a társadalomban. Tehát a cigány családon belül elsősorban, aminek a gyakorlata azért már csökken, de még mindig arról van szó, hogy jól kell tudni férhez menni. Ez a legfontosabb. A férhez menéshez pedig az kell, hogy tisztességes legyél, jól tudjál főzni, mosni, takarítani, tehát a háztartási munkát el tud végezni, vagyis a tanulás, mint olyan, az nincs ösztökélve. Ha van is ösztökélve, akkor nem azért, hogy a lány kiteljesedjen, vagy beteljesítse az életét, hogy önmagát megvalósítsa, hanem azért, mert hogyha netán valami történik a férjével, akkor legyen miből eltartania majd a családját, a majdani családját. Tehát ez van a közösségen belül. A közösségen kívül pedig ott van az, hogy ha az olácigányokat nézzük, akkor ugye gyakran kiveszik a gyerekeket az iskolából, a lányokat, mert hogy ott a veszélye, hogy esetleg valami baj történik, valami szexuális baj történik az iskolában, mert az egy lehetőség az iskolában, egy helyzet. Tehát ott sem tanítatják. Most eleve a társadalom az úgy áll a cigánylányokhoz, hogy azok nem akarnak tanulni, nem tudnak tanulni, és korán érettek szexuálisan, tehát korán nem életet élnek. Erről van szó a cigánylányok esetében.
Egy nagyon fontos sztereotípiához érkeztünk, csak a Réznöves Szilvia úgy láttam, hogy nem értett teljesen egyet a te roma lány definícióddal.
Hát igen, ez nem a definícióval, hanem hogy ha most értelmiségi roma nőkről beszélünk, akkor én igazából azzal nem értek egyet, hogy mennyire szükséges az, hogy tehát én nőként milyen férjet, tehát olyan férjet válaszok magamnak, aki az egzisztenciákat meg tudja teremteni a számomra. Szerintem ma már sokkal inkább fontosabb az, hogy egy értelmiségi roma nő számára, ha már így beszélünk magunkról, sokkal inkább fontosabb az, hogy egy olyan társat tudjon találni magának, aki mellett önmaga lehet és szabadon élheti az életét. Én ezen az állásponton vagyok.
20 évvel ezelőtt egyáltalán nem volt esélyed, amikor mondjuk a roma lányok közül még senki nem járt egyetemre, és a fiúk közül sem, csak talán elvétve, tehát 20 évvel ezelőtt az a jelenség, ami most van, hogy azért a romák bekerülnek lányként is és fiúként is az egyetemre, ez régen így ámblok hiányzott az egész roma kérdésből, és az, hogy egyrészt téged elvegyen egy nem cigány, vagy egy fehér fiú, az szinte lehetetlen volt, mert hogy társadalmilag nem voltál korrekt.
Most sem mondja.
Azt gondolom, hogy ez. Tehát általában vagy az történt, hogy lefelé mentél férhez, és akkor annak lesznek is, meg vannak is következményei, és arra meg esélyed nem volt, vagy olyan áron volt esélye, aki ezt meg tudta harcolni, hogy kitagadják a saját polgári családjából. De hát azért ez így elhanyagolható.
Nem tudom. Most ez lehetséges, vagy nem lehetséges? Te miért mondod?
Mert micsoda?
Az, hogy egy nem romát válasszál társnak, tehát hogy mondjuk predesztinálva vagy arra, hogy lefele válasszál.
Hát lehetséges, persze, hogy lehetséges. Én azt gondolom, hogy az életben annyi minden lehetséges, de hogy tehát választhatok én egy nem romát társnak, de hogyha a szívem mégis hazahúz, és sokkal inkább szeretnék egy romát, akkor... Aha. Akkor most mi a kérdés?
Na, nem tudom, én abban hiszek, hogy azért a szerelem nem ismeri sem a színeket, sem a szociális háttereket.
A házasság, igen.
A házasság valószínűleg ismeri, de ha az ember tisztességből, szerelemből akar házasodni, akkor teljesen mindegy, hogy ő maga milyen származású és a párja milyen származású, ha valakit szeretek, akkor nem a családom dönti el helyettem. Jó, most nagyon könnyen beszélek, az én férjem nem roma, de igazság szerint... Maguk a romák csodálkoztak azon, amikor beköltözött hozzám a cigánytelepre, hogy ő nem is roma. Sokáig nem tudták, mert erre nem gondoltak, hogy egy nem roma fiú a cigánytelepre leköltözik a lányhoz. És amikor kiderült, a saját unokatestvérem kérdezték meg, hát, hogy a Csabi az nem roma. Hát nem. És tulajdonképpen pontosan azért tudok ilyen dolgokat csinálni, mivel foglalkozom, azért tudok tanulni, mert előbb mentem férjhez, mint hogy tanulni kezdtem. Tehát azért tudok tanulni, mert hogy ő ezeket a dolgokat, amit a roma férfiak akadályként gördítenek a nők elé, nem teszi meg. Neki is fáj, neki ugyanúgy rossz, hogy nem ugyanabban a közökben mozog, mint én. Neki ugyanúgy nem jó, hogy keveset vagyok otthon. Neki ugyanúgy nem tetszik, hogy nem vagyok a klasszikus feleség, és nem vagyok a klasszikus anya. Teljesen mindegy, hogy ő roma, vagy nem roma. De ő az, aki elviseli. Tehát ő olyan családi háttérrel érkezett, ahol az anyuka nem mondta meg neki, hogy az asszony most főz, takarít. Neki egyszerűen az van, választott egy lányt, és elfogadja olyannak, amilyen. Mondjuk ez lehet, hogy személyfüggő természetesen, ez is közrejátszik. De biztos vagyok abban, hogy az, hogy ő nem roma, ez nagyon sokat segít.
Azért itt érzek egy generációs különbséget, ugye? Tehát, hogy úgy tűnik, mintha ti, Éva meg Rózsa kitapostáltok volna az utat, és most jönnek ezek a szemtelen fruskák, akik élik az életüket.
Jubica van benne.
Igen.
Valahogy így van, igen.
De hogy ez
tényleg így van.
Igen. Nekünk még igen. Nagyon nehéz volt.
Hát egyrészt az, hogy ott ülni az egyetemen már eleve nagyon nehéz volt, aztán cigányként ott ülni az még nehezebb.
Neked voltak ilyen rózsás szoknyás emlékeid egyébként?
Nem, kellett rózsás szoknyás.
Nem, csak hogy ilyen hasonló beszólások.
Nem, hát a fiatal koromban... Még annyira nem látódott rajtam, hogy cigány vagyok, úgyhogy ezeket így megúsztam. Nyilván, hogyha erősebbek lettek volna a származásom jegyei, akkor azokat biztos nem úszom meg. Azért így is értek megjegyzések. Nem ilyenek, más fajták. Mindenkit utolér az ilyen.
Igen?
És hogy még arra emlékszem, hogy hát mi így a kezdeti roma értelmiség... harcos nőtagjai voltunk ketten az Évával, bár nagyon szeliden csináltuk, de hogy ez... És hogy azt vettem észre, hogy így a roma értelmiségi férfiak, vagy legalábbis akiket így, azok egyszerűen így elájultak attól, ha egy fehér nő beléjük szeretett, és ettől ilyen nagy mítosz kerekedett, hogy a nagy fehér nők is beleszeretnek az okos cigány férfiakba, és ettől így Szóval, hogy így nagyon érdekes volt ez a dolog. És azt is láttam, hogy amikor ugye ugyanez a férfi a cigányasszonyjal teljesen másképp bánt, és teljesen másként viselkedett, és teljesen más normákat tart be, és attól a pillanattól kezdve, hogy egy más társkapcsolatba kerül, na onnantól kezdve viszont ő rendelődik alá annak a norma rendszernek, és ez a mai napig így van egyébként.
Ez így van a fiataloknál is vajon? Na most már lassan úgy érzem, hogy a szegény roma férfiakat kéne megvédeni.
Dehogy nem.
Nem kell őket védeni.
Nem kell.
Nem tudom, én inkább a mai roma férfiakkal kapcsolatban a politikai szintéről tudnék beszélni, mert hogy civil szervezeteket képviselek, és civil szervezetben dolgozom, és el tudom mondani azt, hogy mai napig rosszul vannak attól más szempontból, teljesen, hogy fehér a nő vagy nem, hogyha egy roma, főleg, hogyha roma a nő, hogy esetleg olyan mértékben majd jobban tudja képviselni a romák ügyeit, mint ők, na, ekkor óriási csatározások történnek, akár a színfalak mögött, akár a színfalak előtt, és nekünk, azoknak a roma nőknek, akik a közéletbe vágynak és képviselik a közösségeiket, itt aztán tényleg dupla hátránnyal rendelkezünk, hiszen két csata szinten kell, hogy működjünk. Egyrészt a roma, úgymond hagyományos vezetőkkel is meg kell, hogy harcoljunk, aztán meg kell harcolnunk azokkal, akik ezeket a politikát nem úgy akarják változtatni, ahogy az esélyegyenlőségi normák kívánják.
Konkrétan?
Konkrétan arról beszélek, amikor teszem azt, vagyunk egy konferencián, vagy egy nagyon fontos bizottsági ülésen, és ha a roma nő olyat mond, ami esetleg okosabb, mint a roma férfi, akkor arra számíthat, hogy következő alkalommal ilyen karrier kérdést csinál abból, hogy most ki megy előrébb, vagy ki nem. Holott én úgy gondolom, hogy a szegénységből, a nyomorból és az esélyegyenlőségi harcokból nem lehet karriert csinálni. Na, ez nagyon fontos, akár nő, akár férfi.
Azért is kezdtük ugye ott, hogy a franciáknál hogy szerveződnek a muzulmán nők, akkor miért nem mondják azt a roma nők, hogy akkor álljunk és mondjunk ellent végre, mondjunk nemet a...
Szerintem azért, mert hogy a roma nők esetében a közéleti szerepvállalás nagyon gyerekcipőben jár. El tudom mondani, hogy csináltam 6 szemináriumot tavaly roma nőknek, pontosan a közéleti szerepvállalásról. Tulajdonképpen szeminárium és tréning volt, ahol olyan hölgyek jöttek össze, akik nagyon-nagyon eltérő szociális háttérrel, kulturális háttérrel rendelkeztek, végzettség tekintetében is nagyon különbözőek voltak, korukat tekintve is, olyan is volt, aki vidéki, olyan is, aki nagyon városi közegből jött. Mégis azt tudom mondani, hogy ha a statisztikát csinálok abból, hogy milyen jellemzőik voltak ezeknek a nőknek, akkor nagy százalékuk elvált. Aki nem vált el, annak még nem volt barátja, vagy nem volt férjezett. Tehát a közéletbe belépni, vagy erről gondolkodni, csak azok a nők tudtak, akik mögött, vagy mellett nincs férfi. Ez nagyon fontos. Tehát az, hogy mi most szembeszálljunk férfiakkal, el kell őket hagyni, ez a kérdés.
Igen, illetve.
Köszönöm.
Én a munkatársa voltam a Jutkának ezen a tréningen, és még ez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy tehát amikor fölmerült a feminizmus kérdése, akkor a roma nők így tehát lehetett érezni, ott volt a levegőben, hogy ettől megijednek, mert hogy miért jelenti a feminizmust az, hogyha vannak dolgok, amivel a roma nő nem ért egyet, és hogy féltek ettől, hogy ők azt hitték, hogy valami feminista mozgalomba csöppentek bele, és hogy tehát ők nem igazán akarnak feministák lenni. Én sem vagyok feminista, nem vallom magam annak, csak hogy ma már, hogyha egy nő fölemeli a hangját, vagy hogyha megszólal a saját érdekében, akkor arra már ráhúzzák, hogy ez feminizmus.
Pedig úgy néz ki a dolog, hogyha nők intéznek valamit, az mindig sokkal jobban sikerül, mint akkor, amikor férfiak intézik a dolgokat. Egyszer a Horváth Aladár azt mondta, hogy mi férfiak, cigánypolitikus férfiak már leszerepeltünk, most már jöjjenek a nők. Hát tényleg kellene most már nekik egy kicsit engedni, hogy a nők előtérbe kerülhessenek, hogy jobban menjen ez a dolog.
Ide kellett volna hívni, hogy esetleg prezentálj
ezt a dolog. Mindenki mondja, hogy ez most már az asszonyok kora, nem vagyok feminista.
Akkor most menjünk egy picit, kicsit szittuk a roma férfiakat, szidjuk most a többségi férfiakat, vagy a többségi előítéleteket is. Ugye Éva kezdted már mondani a a cigánylányokkal kapcsolatos sztereotípiát, ha kimondjuk azt a szót, hogy cigánylány, akkor az ugye ilyen egzotikus, sok mindenre kapható, könnyűvérű lány jelöl sokszor a többségnek a szemében, és hát a másik pedig a szűz cigánylány. Ezeket a sztereotípiákat hogy lehet hosszú távon megváltoztatni, és ti hogyan reagáltok erre, amikor ezzel szembesültök, hogy ez a két nagyon markáns dolog létezik?
Hát egyfelől jó dolog, mert nőnek lenni nagyon jó dolog. Tehát ha nőnek, nagyon nőnek nézik az embert, az nagyon jó dolog. Addig, amíg nem akarják ágyba dönteni. Tehát abban a pillanatban, ahogy csak erről van szó, akkor természetesen visszahőköl az ember. És hát nem tud más csinálni, mint hogy elkerülni azt a helyzetet.
De ebbe a helyzetbe szerinted, vagy szerintetek jobban kerül egy roma nő azáltal, hogy a többségi férfi számára egzotikus, meg olyan titokzatos?
Igen, van egy ilyen mondás, hogy szerintem... addig nem halok meg, még ki nem próbálom a cigányt. Uh-huh. Tehát ez a, egyébként nem csak a férfiak részéről van így, azt hiszem, hogy nagyon, nagyon gyakran mondják ezt a nem cigány nők is, uh-huh. hogy addig nem halok meg, még ki nem próbálom a cigányt. Igen, szeretnék kipróbálni a cigányt.
Igen, de én azt hiszem, hogy kiszolgáltatottabbak a roma lányok ilyen szempontból, hiszen azt gondolja a nem roma férfi, hogy mögötte nem állok senki. Tehát nem áll mögötte senki, aki őt megvédje, és most nem fizikailag gondolom ezt, hanem erkölcsi normákról beszélek, hiszen tudjuk, hogy azért mindig az a cigány, aki a sztereotípiák szerint él, hiszen amikor megismernek minket, és nem vagyunk olyanok, amilyenek elképzelnek, akkor már nem is vagyunk a szemükben cigányok. Tehát mindig menteget jözzük, de te nem vagy olyan, és akkor milyen az az olyan? És most visszajön a kérdés, hogy mitől vagyok roma. Attól, hogy annak születtem, vagy pedig azt szerint élek, hogy a sztereotípiáikat az emberek felépítették a romákról.
Róza?
Azt akartam mondani, hogy ezzel a... Tehát az, amit az Éva mondott, hogy... hogy így kívánatosnak tűnő a roma lány, meg egzotikus. Tényleg nem ebben van a baj, hanem azért elég gyakran előfordul, hogy egy ilyen szexuális tárgyként szeretnék kezelni. Na most onnantól kezdve erre csak nemet lehet mondani, én ezt gondolom. És hát olyan is gyakran van, hogy valóban titkolnia kell, akár a szerelmet is, egy vegyes kapcsolatban, mert hogy az úgy nem illik, tehát hogy így, akkor megint csak kiteszi magát ennek a dolognak. És most hallottam, hogy én nem tudom, hogy van-e ilyen statisztika, nagyon kíváncsi lennék rá, hogy a saját közösségükben valóban a nem érőszak, mint olyan nem fordul elő, de ha azt nézzük meg, tehát hogy a romák között a nem érőszak, az szinte nem fordul elő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy nem cigány férfi az esetleg, tehát hogy egy roma nő egy nem cigány férfinak gyakrabban lesz ilyen jellegű áldozata.
Azt tudom erről mondani, hogy ha már a családom belőle szakmát tartunk, és akkor tényleg szexuális erőszakról, Bulgáriában csináltak egy kutatást tavaly erre vonatkozólag. És ott az jött ki, hogy nem több a családon belül erőt, nem magasabb a romák között, mint a nem romák között. Tehát ugyanolyan átlagban fordul elő.
Most két különböző dologról beszéltek.
Aha. Nem ez a családon belül erőszak, hanem cigány férfiak nem követnek el, nem erőszakot. Valóban, mert a cigány férfiak rendkívül szabadok. Nekik szabad a szexualitás, sőt, erre vannak nevelve, mert tehát az a büszkeség, tehát a cigány férfi bármit megcsinálhat.
Ez a hűség fogalmával lehet kapcsolatban szerintem. Tehát, hogy a roma férfiaknál a hűség sokszor a nő büszke arra, hogyha hűtlen a férje, és ez engem nagyon zavar, amikor a roma telepen azt látom a nőknél, hogy arra is büszke, hogy neki van másik nője, mármint a férjének. Ez tehát ebből kifolyólag, hát mert én úgy értem, hogy ennek a nőnek csorbul a tisztessége, tehát a megítéltetése.
Ez jó, hogyha a közösség ezt fogadja el?
Nem biztos, hogy a közösség elfogadja. Ez egy dolog, hogy úgy képzel, hogy ettől büszkébb lehet a férjére, hogy...
Nem, hát az bocsánatos bűn, hogyha egy férfi félrelép a házasságban. De azt hiszem, hogy ez nem csak a cigányoknál van is, hanem egyébként is így van. Hogy, de akkor, addig, amíg...
Bocsánat, akkor most mi van, elkezdjük... Tehát azt mondjuk a férfiakról, hogy ők tehetnek mindent, és akkor mi van velünk? Tehát, hogyha én csalom meg a férjének, akkor engem megköveznek.
Hogy addig, amíg a nem cigány házasságokban elég gyakran előfordul a férfi hűtlenkedése nyomán az asszony is hűtlen lesz, ez addig ezt egy cigány házasságban kizár dolog, hogy megtehetik. Nem tehetik meg.
Nem tudom, én a saját közösségemről tudok beszélni, konkrét példát is mondhatok nevek nélkül természetesen.
De honnan jössz, azt azért mondjuk el. Igen, nem mondjuk
el. Jó, Borsod megyéből jövök, ezek után itt mondom. Hát a lényeg az, hogy az én közösségemben igenis erőfordult, hogy asszony összeszűrt a levet másik férfival, és annak az lett a következménye, hogy ennek a férfinak a felesége most már közel áll ahhoz, hogy bolondok házába kerüljön. Mert az mindig attól tart, hogy most neki milyen lesz a megítéltetése. Hiszen őt megcsalta a férje. Ő kisebb értékű lett ettől. Mindenki erre gondol, amikor őt látja. A boltban nem tud kimenni anélkül, hogy ne ez legyen a fejébe. Tehát odáig jutott a dolog ennél a fiatal hölgynél, akinek 3 gyereke van, hogy most már mindenki a közösségben azt beszél, hogy teljesen megbolondult, és nem látja el tényleg a szerepeit. Már nem tud anya lenni, nem tud feleség lenni, és orvostól orvoshoz viszik, és pszichiátriai kezelés alatt áll. Csak azért, mert kitudódott, hogy a férje őt megcsalta. Holott, és ráadásul a másik hölgy erre büszke. Azt el tudom mondani, hogy a férje nem roma annak, akivel megcsalta.
Ezek egyéni esetek.
Nem biztos, ezek egyéni esetek, de éppen, ezért, éppen az egyéni esetek miatt nem csinálhatunk, nem jelenthetünk járnosságban dolgokat. Akár roma, akár nem a közösségekről.
Én mégiscsak vissza szeretnék menni ebbe a... Tehát, hogyha történetileg nézzük, azért mi nők is mindannyian megegyezhetünk abba, hogy minket a biológiai szerepeink nagyon törékenyé tesznek. Tehát igenis szükségünk van arra, hogy férfiak álljanak mellettünk, bár én most már 13 éve egyedül élek a 2 gyerekemmel.
Tehát akkor is a biológia.
Igen, de abban az időszakban mondjuk egy terhesség, szoptatás, szülés és egyebek. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon érzékeny időszakok egy nő életében, és ilyenkor igenis szüksége van védelemre, és tehát, hogy azért ezek jók. Másrészt meg azt gondolom, hogyha így nagyon magunkba nézünk, vagy nagyon megnézzük ezt a társadalmat, akkor mégiscsak egy férfi jogú társadalom maradt, úgy, ahogy van. Ez a nem romákra is vonatkozik. A romákra még inkább vonatkozik, hiszen ilyen mutatókat kell megnézni, hogy hány nő van a parlamentben. Tehát ezeket így meg lehet nézni. És azt gondolom, hogy nekem ugye 13 éves tapasztalataim vannak arról, hogy mit jelent egyedül álló nőnek lenni, és 2 gyereket egyedül nevelni. Nagyon szerencsém van, hogy iskolázott vagyok, bár takarításból is fel lehet nevelni 2 gyereket. De valamivel így könnyebb volt a helyzetem.
Bocsánat, tehát, csak a Szilvi nagyon nem ért egyet valamivel.
Nem. Azt tudom mondani, hogy így, tehát nőként egyedül maradni egy társadalomban, szerintem az egy kemény lecke, én azt gondolom. És hogy egy cigány közösségben, ugye én most már, tehát mindegy, tehát egy roma verzitázban vagy bárhol nagyon hosszú ideig roma ügyekkel foglalkoztam, ezt a lantot most már letettem.
Ez egy roma egyetemistáknak és főiskolásoknak a szövetsége.
Tehát ez egy tehetséggondozó program voltam. És hogy ott az első kérdés, az mindig az, szóval, hogy így nagyon-nagyon a köré szerveződik, hogy nem az értékeidet veszik alapul, hanem alapvetően a nőiségedet, és ez egy támadható pont. Tehát, hogy gyengének gondolnak ettől, vagy túlerősnek, vagy...
Jó, még Szilvi?
Nem, én csak ez annyit, tehát az elején, amit a Rózsa mondott, annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy kicsit szerintem ott összemixálódtak a dolgok, mert hogy tehát először beszéltünk a férfiak hűtlenségéről, aztán mégiscsak visszamentünk oda, hogy igen, egy nőnek szüksége van a férfira. Hát persze, hogy szüksége van, csak szerintem a témát nem szabad összemixálni, hanem külön kell.
Tehát, hogy Ez
még nagyon rövid időnk maradt, mert hamarosan kell, hogy a közönség is kérdezze. Még egy fontos kérdésem lenne, hogy melyiket utáljátok jobban, melyik többségi sztereotípiát? Az egyik ez a romanők, mint szocpolra szülnek, a másik a szülnek, mint anyulak. Tehát ez a természeti romanő, vagy ez a nagyon a tök... Hát azt mondom, hogy beszéljünk el erről is, mert ezek a leggyakoribb sztereotípiák, amelyeket találkozunk.
Én mind a kettőt egyformán szeretem.
Ez a kurva, azért ez a harmadik domináns, hogy... akkor könnyen kapható.
Tehát, hogy a saját életetekből volt olyan pillanat, vagy vannak olyan példák, amikor ezekkel találkoztatok?
Nekem volt.
Persze.
Hogy például?
A nagyobbik lányom 1,5 éves volt, amikor a kisebbik lányommal már nagy hasam volt, tehát gyorsan jöttek egymás után. A nagyobbik lányomnak szív zsereit találtak, és elküldtek a kardiológiára. Később kiderült persze, hogy ez egy ilyen mechanikus zsörej, tehát semmi baj a szívével. Viszont ahogy beléptem az ajtón, karomon a kislány, és meglátott a doktornő, azt mondta, hogy nem szégyeli magát ilyen fiatalon, már a második gyerekét szüli, miközben ide hordja a kardiológiára a nagyobbikat. És akkor én nagyon megdöbbentem, és nem értettem a dolgot, mint kiderült, olyan 17-18 évesnek nézett, na persze is cigánynak természetesen. Aztán, amikor megmondtam a koromat, hogy egy évtizeddel, vagy több mint egy évtizeddel idősebb vagyok, akkor bocsánatot kért. De ez annak szólt. Ez a cigánynőnek szólt, aki szaporodik, mint a nyúl.
Igen, én a szülőszobáról tudnám ezt elmondani. Van egy 11 éves fiam, és amikor benn voltam, akkor a doktornak az volt az első kérdés, hogy hány éves? 20. Hanyadik gyerek? Első. Elnézést. És akkor attól kezdve másként bánt velem.
Pedig azt azért tudjuk, hogy szülőszoba. Egyáltalán magyarokkal együtt voltál, vagy roma szülőszoba, vagy ez Budapest volt, és minden rendben
ez volt? Ez Miskolc volt, és egy szülőszobájuk van összesen.
Akkor erre nem volt lehetőség. Talán azt hiszem, hogy elérkezett az idő, hogy a közönséget is hagyjuk kérdezni arra az esetre, hogyha vannak kérdések, ha nem, akkor órákon át tudjuk folytatni magunk között. De igen, itt van egy több jelentkező is van.
Egy picit elmentünk csak abba az irányba, ami a férfi és a női kapcsolatokat illeti. Az érdekelne engem, hogy vannak-e statisztikai adatok arról, hogy a roma fiatal lányok közül hányan mennek középiskolába, hányan mennek egyetemre, tehát százalékosan mennyien próbálnak már tovább tanulni. Tehát alapjában véve változik a roma társadalom ilyen értelemben, és van erre támogatottság a férfiak részéről, tehát a roma férfiak részéről. Alapjában véve az is persze érdekes, hogy a roma fiúk mennyire tanulnak tovább, mert ez is egy nagyon izgalmas kérdés.
Hát nem tudom, számadatokat nem tudok mondani, de az bizonyos, nem, hogy változik.
Tehát számadatokat nagyon nehéz mondani, mert ugye a kemény kutatás óta tudjuk, nem a kertesi féle kutatásból tudjuk, hogy körülbelül mennyi a roma egyetemisták százaléka, vagy valahogy nagyon kevés.
0,02. Ezzel szoktak számolni.
Tehát, hogy
ez egy picit emelkedik.
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány felsőoktatási ösztöndít ad a roma tanuló fiataloknak. Az idén 12 ezer fiatal támogattak az első fél évben. Ennyit tudok. Tehát akihez eljutott
a hír. És itt a lányok, én egy nagyon pici kutatást csináltam felsőoktatásban tanuló roma fiatalokról, de érdekes módon 60-40% a lány volt a 60%, és 40% a fiú. Ez de nagyon érdekes, és nem tudom, mi a tapasztalatotok, de hogy a lányok jutnak be az egyetemre, és a fiúk pedig, hát így különböző utakat járnak.
Ez a többségére szakmunkás iskolában mennek a fiúk, míg a lányok, hogyha van alternatíva, akkor természetesen inkább középiskolát választanak.
Tehát, hogy a lányok azok, akik inkább az egyetemet választják a roma közösségben, és fiúk meg mások szeretnének lenni.
Azért egy nagyon röviden csak annyival egészíteném, hogy azt ne felejtsük el, hogy azért az országban van 770 tiszta cigányosztály, tehát hogy a szegregációs törekvések azok megvannak és élnek még, tehát hogy nagyon nehéz a kiindulási alapban, most ebbe persze nem tudunk belemenni.
Hát ennek a kutatásnak nagyon sok tanulsága volt, hogyha így a motivációkat nézzük. Például egyetlen egy olyan sem volt közötte, akit tényleg ilyen szegregált osztályba jártak volna. Tehát nagyon fontos, hogy cigány és nem cigány gyerekek együtt járjanak, de hát ez egy másik téma. De rendkívül sok tanulsága volt, és nagyon örülök, hogy ezt a kutatást akkor megcsinálhattam, mert én is nagyon sokat tanultam erről.
Köszönöm. Még egy mondatot ehhez hozzáfűznék, hogyan jut el akár a fiú, akár a lány az egyetemig, vagy főiskoláig. Hogy többnyire nem a gimnáziumban vagy a középiskolában kezdés, amikor ha le is érettségizik, nem jut eszébe, hogy rögtön tovább tanuljon. Többnyire szakmunkásba kezdenek, aztán munka mellett leérettségiznek, mert rájönnek, hogy nekik, ami éppen van, az kevés, több kell, és akkor kezdenek el főiskolába vagy egyetemre készülni önállóan. Tehát mindig van egy ilyen varga betű, hogy legtöbb esetben van.
Szerintem szóval az úr volt előtt. Igen, parancsolj.
Egy kérdésem van, mindegyik hölgy az egy. Az első kérdésem, elhangzott a szellemi elmaradottság. Ez a gén vagy a DNS állomány eredményezi? Vagy inkább a nem tanulás? Második kérdésem. Tisztességesen férhez menni elhangzott. Na most mit jelent ez ma önökre? Mert az én nagymamám a korában ugye az volt, hogy a házasságkötés napján éjfélkor ugye láthatta komolyabban a hölgyet. Ma már ugye ez megint más változott. Harmadik, jelent-e valamit az, hogy a gyerekek magyar iskolába járnak? Negyedik kérdésem, az Európai Unióba, ha belépünk május 1-én, nem a származás dönt. Nem úgy állapítsák meg az ember, magyar emberről, hogy na ez az, tehát nem a származás szerint, hanem a jellem és a munka alapján. Mit tesznek önök, nők, hölgyek, ugye mert a horvát aradák jelentette, hogy ők már leszerepeltek. Mit tesznek önök a idézőjelben lemaradás, lemaradottság szempontjából, hogy felzárkózzanak?
Uh-huh, köszönöm szépen. Kezdeném, bocsánat, a gén-DNS-sel, itt egy biológus.
Szeretnék visszakérdezni. Ön szerint a gének határozzák meg a szellemi elmaradottságot? Akkor ön már meg is adta a választ, nem?
De van itt egy biológus szakértőnk, egy rövid elemzés, csak röviden, pláne a pszichológus.
Én nem akarok túlzott elemzésekbe esni, de komolyan, tehát hogy mondjam, szóval először is meglepett a kérdés, mert szerintem az már általános iskolában túlhaladtunk azon a biológián, amikor elmondtuk, hogy se a nőnek, se a férfinak az agya nem különbözik, és se a romának, se a nem romának nem különbözhet, tehát nem tudok erre többet mondani.
Másrészt pedig... Én pszichológusként meg annyit tudok hozzátenni, hogy az intelligencia minden kultúrában normál eloszlást mutat.
Egy Gauss-görbe.
Gauss-görbe. És hogy a normál elosztás ez a bizonyos haranggörbe. És csak nagyon pici százalékok esnek ki, vagy a zsenialitás, vagy a fogyatékosság felé. Tehát mindannyian normálisnak születünk többnyire.
A nem tanulás?
A szellemi erő, mint olyan? Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden befolyásolja, hogy kinek mekkora lesz a szellemi ereje. Az első dolog, hogy nem szabad szegregált osztályba küldeni egy cigány gyereket.
Egy dolog a kapacitás, és egy dolog az, hogy mennyire akarjuk kihasználtatni az emberrel a kapacitását. Tehát, és most megint mehetünk a szegregált osztályokhoz. Tehát egy bizonyos szinten túl a roma gyereket nem akarják tanítani az általános iskolában.
Sőt, az elején se, úgyhogy.
Tehát ezt el lehet mondani, hogyha kevesebb információval rendelkezünk, kevesebb ismeretanyagot adok át bizonyos osztályokban, függetlenül attól, hogy roma vagy nem roma, akkor tudva lévő, hogy ez a gyerek kevesebbet is fog tudni.
Pontosan ez a kérdés. Tehát cigányosztályoknak szabad működnie, olyan színvonalon nem szabad működnie, ahogyan most működnek ezek a cigányosztályok. Tehát akiket olyan pedagógusok tanítanak, akik büntetésből kerülnek a cigány gyerekek élére tanítani, vagy valamilyen módon. Kizárták őket a pedagógus közösségből, és hát nincsenek felszerelve az iskolák, nincsenek biztosítva a fizikai feltételek arra, hogy a gyerekek...
A másik meg, nem tudom, hogy ez a szellemi erőnek mit jelent, de hát ez nagyon sok mindent jelenthet. De azt gondolom, hogy a másik, hogy egy évezredes tapasztalat van a társadalmon kívüliségről. Tehát nekünk arról van tapasztalatunk, hogy mindenhova be kell jutni, ötször annyit kell teljesíteni, akkor se hiszik el, hogy mi ezt tudjuk, és hogy erről van tapasztalatunk. Tehát bizonyos utakat még csak eszünkbe se jut, hogy mi azt bejárhatjuk, ugyanúgy, mint egy másik ember. Tehát erre szocializálni kell a társadalomnak és az egész légkörnek, ami körülveszi a romákat, hogy a te útjaid nem különböznek az enyémtől. Neked ehhez és ehhez ugyanúgy jogod van, és ugyanúgy vannak lehetőségeid. Na most ezek így nincsenek. Se úgynevezett a tudatalattiba, nevezzük így ezt a GNS-t, vagy DNS-t, vagy akármit. Tehát, hogy se a tudatalattiában nincs, se a szocializációban nincs, tehát a családiba sincs, és a társadalmiba sincs. Én ezt gondolom.
Szerintem nagyjából megválaszoltuk, én azt hiszem az EU-ban meg minden körül, hogyha nem származás szerint fogunk majd megmérettetődni, úgyhogy szerintem
egy mondani,
még egy rövidet lehet, jó?
Az EU-val kapcsolatban szeretnék annyit mondani, hogy az Európai Uniónak sokkal gyengébb a kisebbség politikája és a kisebbségvédelemre irányuló politikája, amit Magyarországnak volt el eddig.
A szociálpolitikája is nagyon gyenge.
Igen, és az Európai Uniónak a szociálpolitikája is sokkal gyenge, tehát hajrá magyarok, azt tudom mondani.
Mindenféle politikai konnotációk nélkül. Parancsoljon!
Említve volt itt az előadás alatt, hogy egy cigány hölgynek nehezebb a kapcsolata egy magyarral, magyar férfivel. És azt szeretném megkérdezni, hogy a cigány csoportok között, értjük begás cigány, értjük magyar, olá, itt milyen kapcsolat, házassági kapcsolat lehet, mert adott helyzetben elég nagy ellentétek lehetnek a különböző csoportok között. Most nem beszélve a lovári nyelvet beszélő, vagy dudumesi, vagy nem tudom. Tehát óriási feszültségek vannak maga cigány rétegek között. Itt milyen házassági kapcsolat lehet? A másik dolog pedig megjegyzésem, hogy tulajdonképpen mindenhol esélyegyenlőtlenség van. Az egész világon egy patriarchális társadalmi rendnek a maradványai vannak. Ez fokozottan a többszörös hátrányban lévő csoportra, a cigányokra ez érvényes. Na most azt kérdezem meg, mennyiben járulnak hozzá a hölgyek ebbe a kitörésbe? Van, aki lehet, hogy boldog ebbe a rendszerbe, hogy ő ott van. Tehát a tudása kevesebb neki, nem akar előre menni, és ő a férje mellett nagyon boldogan tud élni, és nem akar kimenni. Ez vonatkozik az arabokra is. Európában föl vannak világosítva erősen, de a maga légkörükbe, a Korán tanulása alapján esetleg boldogan él.
Köszönöm szépen, értjük. Tehát az első romák közti házassági szokások, picit rövid időn maradt meg.
Tehát én a kérdés, tehát az első kérdésre válaszolnék nagyon röviden. Tehát annyi, hogy én egy Szabolcs megyei városból jöttem, ahol kétféle cigányság él, a rumugró és az olá cigányok. Na most a két cigánytelep elég távol van egymástól, ugyanakkor jellemző az. Manapság most már egyre sűrűbben, hogy házasodnak egymás között.
Hogy a világban is a kultúrák egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és ez a jelenség a romáknál is ugyanígy van. Ráadásul minél intelligensebb egy kultúra, annál kevésbé tesznek ilyen megkülönböztetéseket. Tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy még régen valóban elég komoly határok voltak a különböző csoportok között, most ez már nem annyira jellemző. És például a roma verzitásban pedig már fel sem merült, hogy ki az, aki olá cigány közöttünk, ki az, aki beász cigány, és ki az, aki rumungró. A világ legtermészetesebb dolga volt. Az egyetlen egy dolog, hogy mondjuk a rumungró az teljesen komolyan megtanulta a cigány nyelvet, és akkor már ez sem volt olyan nagyon nagy
különbség. Egy kicsit ellent mondani.
Igen, azt szeretném mondani, hogy azért attól függ, hogy milyen gazdasági státusszal rendelkezik az olá cigány család, hogy megengedi, hogy beházasodjon egy romungró vagy nem romungró. Ugyanis az olá cigányok így egy az egybe kimondják, hogy zenészhez nem adom a lányomat, mert a zenész nem dolgozik. És a romungrók ugyanolyan keményen kimondják. Itt most arról van szó, hogy mennyire szegények azok az emberek, és felejtődik el a kulturális különbözőség, és marad meg az, hogy szegény emberek vagyunk, és jaj, de szeretjük egymást, és teljesen mondjuk, kivel házasodunk, ha szeretjük egymást. Viszont vannak olyan csoportok, társadalmi csoportok a romák közösségein belül, akik igenis, hogy megtartják ezeket a szokásokat, ez tartja őket életben, hiszen nem mennek tanulni, nincsenek munkahelyeik, hanem valamire alapozzák azt, amit ők nap mint nap csinálnak, ezekre az erős tradíciókra, ami sokszor elmondom, nem tudom mennyire lesz ez kedves a közönség részére, de egy mesterkélt már sokszor. Tehát sokszor a mesterkélten tartják fent ezeket a dolgokat, mert senkinek nincs már hozzá kedve igazából. Tehát ezek a házasság akadályok ilyen szempontból vannak meg.
Köszönjük szépen.
És pedig az a válaszom, hogy ha jól érzi magát abban a szerepben, amit szeretne, és ezt meg is tudja valósítani, ám legyen háziasszony.
Köszönjük szépen, ennyi.
Egy mondatot elmondhatnék. Tehát amitől így meg kellene szabadulni, és ami egy új jelenség, hogyha a roma bármire viszi ebben a társadalomban, akkor ezt a jelzőt bármi roma orvos, roma pszichológus, roma színész, roma rendező, tehát hogy ezt a romát talán így ne használjuk jelzőként. Ez nagyon jó lenne.
Erre volna egy viccem, két szó az egész, hogy hogy hívják a fekete segédmunkás néger, és hogy hívják a fekete orvos néger.
Köszönjük szépen!
Sajnos időnk lejárt, köszönjük figyelmüket, kérdéseiket, a kerekasztal beszélgetésben résztvevőknek pedig köszönjük, hogy eljöttek hozzánk és vállalták a beszélgetést. Szeretnénk megköszönni a Magyar Néprajzi Múzeum roma gyűjteményének a segítséget, valamint külön köszönet jár Szuhai Péternek, aki segített a kiállított képanyag kiválogatásában és összegyűjtésében. Két hét múlva újra várjuk Önöket a Minden Tudás Egyeteme következő klubrendezvényén. További információkat pedig a Minden Tudás Egyeteméről és a klubról a www.mindentudás.hu oldalon olvashatnak. Még egyszer köszönöm a figyelmüket. Ez érdekes.